sokszor szóba fog kerülni a Honvéd Együttes, a Honvéd Táncszínház, hiszen az ön pályájának a meghatározó állomásai, vagy mondhatjuk talán azt, hogy a mérföldkövei ehhez az együtteshez kapcsolódnak. Milyen most ez a kapcsolat? Mert ugye jó néhány évvel ezelőtt nyugdíjba vonult, aztán két vagy három évvel ezelőtt a művészeti vezetői posztról is lemondott. Most milyen a kapcsolata?
Hát a művészeti vezetői poszt az már megszűnt vagy 6 éve, tanácsadóként maradtam még egy darabig, de aztán egy olyan korszak következett egy újabb pályázat után, amikor a régi igazgató nyerte meg a pályázatot Hollerung Gáborral, egy olyan korszak jött, ami az én, lehet, hogy én vagyok a hibás, szerintem nem, mert azóta beigazolódott, hogy nem én vagyok a hibás, lehetetlen volt az együttműködés. És ez az együttműködés még most se tud helyreállni.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy most a Honvéd Táncszínházzal semmilyen kapcsolata nincsen?
Hát van, egy-két darab még megy, de hát az egész dolog olyan tendenciát mutat, hogy azt a világot megjárt és a világot meghódító Honvéd Táncszínházi repertoár az lassanként kimúli. Egyszerűen meg fog halni, nem fogják játszani. Egyesítették a dolog, a következő, hogy érthető legyen, akkor a kedves nézők nem tudják, hogy ez hogy volt. 2000-ben akkor a Honvédség leadta, mint fenntartó szerv. A Honvéd Együttest és a Rockenbauer, Bán László, Várhegyi Attila féle hármas, minisztériumi hármas úgy döntött, hogy akkor ők átveszik a Honvéd Együttest, és a hadsereg pedig a Honvédség tovább egy nagy összeggel évente támogatja, hogy ugyanazt a 200-300 műsort, nem túlzok, 200-300 műsort a Honvédség részére azt továbbra is szolgáltassuk. Ez a 200-300 műsor az úgy nézett ki, hogy az is műsor, hogyha elment három színész, és egy ilyen állománygyűlést ünnepélyesített verssel, prózával, felolvasással is egyebek.
De mondhatjuk, az egy előnyös helyzet volt, mert akkor
két minisztérium is semmi, ezt nem paraszként mondom, hanem egy abszolút jó szituáció volt, mégiscsak egy szakmai szervhez kerültünk. Hát akkor abban a minisztériumban voltak emberek, akik értettek ehhez. Úgyhogy is akikkel lehetett tárgyalni különböző tervekről. Na mostan az volt viszont a feltétel, hogy létezett ugye a Budapest Együttes, amelyik egy nagyszerű kisebb létszámú együttes volt, Zsorávszki Zoltán vezetésével. Ők az állami együttes adminisztrációján belül működtek. És akkor az volt a feltétel, hogy kapunk pénzt ahhoz, hogy még egy próbaterem és még egy öltözősor épüljön, de vegyük át a Budapest Együttest. És akkor én abban maradtam a Rockenbauer Zoltánnal.
De ha jól emlékszem, korábban is voltak azért közös produkciók, nem?
Rengeteg közös produkciónk volt, semmi baj nincs. Rengeteg, hát legalább hogy is mondjam, 2000 előtt legalább 8 vagy 10 közös produkció. Én mindig hívtam őket. Mert hogyha szükséges volt ahhoz, hogy egy nagy létszámú dolog legyen, mondjuk a sportcsarnokban, a Hősök terén, tehát bárhol ilyen helyeken, akkor ők álltak legközelebb mentalitásba ahhoz, amit a Honvéd Táncszínház csinált. Na most én úgy vállaltam el, hogy én nem leszek a művészeti vezetője a Budapest Együttesnek, annak a Zsurávszki maradjon a művészeti vezetője, és a munkáltató pedig az együttes mindenkor igazgatója, a munkáltató. Így történt. Aztán megtörtént a politikában, amit mindnyájan tudunk, ugye megvolt a nagy váltás, és egyszer csak valahol a minisztériumban 2004 körül kitalálták, hogy ha majd egy új pályázat lesz, és egy új vagy régi igazgató megnyeri, akkor egyesítsék a két együttest. Valószínűleg az a hátsó szándék volt, hogy ezt a létszámot aztán az egyesített együttesbe összeszűkítik. Igen, ám csak a Honvéd Táncszínháznak nagyon sok már előre lekötött nemzetközi meghívása volt. Most itt akarom elmondani egy kicsit büszkén, hogy a világ legnagyobb befogadó színházait meghódítottuk. olyanokat, aki, ahová igen. magyar társulat még balettkar se tette be a lábát. Hát mit mondjak, Avignonban volt valaki rajtunk kívül, vagy a Carré színházban, a régi Markó Iván együttes volt a Carréba, Amsterdamban mi háromszor. Na most a külföldi utakat illetően, amit a nagy közönség, a kedves hallgatók nem tudnak, hogy kétfajta dolgot választhat egy művész, egy alkotó művész, hogy arra törekszik, hogy turnékat szervez magának a külföldi úton, ami két hónapig, három hónapig tart, egy hónapig, tehát hosszú turnékat. Na most ez olyan impresszáriók kezébe kerül, akik egzotikus különlegességet akarnak vinni. Mm. Tehát művész táncszínházból nem tud turnéztatni, mert egyszerű városokba kell menni, ahol egyszerű közönség van, és ott nem érdekli az Elektra vagy az Antigone a közönséget nekik, akkor folklórműsort kell vinni. A másik változat az, amit mondjuk Magyarországon a Győri Balett, Szegedi Balett, tehát ezek a társulatok szeretnek csinálni, hogy kimegyek 4 előadásra, 5 előadásra, és visszajövök. Egy ilyen befogadó színház akár 8 előadást is csinál. Például a híres Lioni Táncszínház, az velünk 8 előadást csinált. A Szegedi Balettel, ők voltak rajtunk kívül még, a kitűnő Carmina Buránájukat vitték, annak 6 előadása volt. De ott olyan közönség van, aki 6-szor bemegy egy Carmina Buránára, vagy 6-szor bement a Fekete Gyöngyök című Honvéd műsorra. Na most mi erre törekedtünk? Nekem ez volt a célom, hogy hadd hódítsam meg ezeket a színházakat, hogy nem mindig az egzotikus különlegességek legyünk. Na most ezt nem lebecsülően mondom, mert például a Budapest Együttes turnékra appellált, tehát azt szeretett volna minél több turnét, de olyan jól néptáncot táncolni senki nem tudott az országban, a Honvéd Együttes sem. Uh-huh. Ők fantasztikusan táncoltak. Na most ezt egyesítették, ezt a két együttest, a Hollerun Gábornak, aki rövid ideig volt ott, meg kiderült, hogy az együttes számára ez nem jó ez a dolog. Egy célja volt, hogy olyan dolgokat csikarjon ki, mint műsort, ami az ő zenekarának, a Dohnányi zenekarnak kell. Neki van egy közönsége, és egy különlegességet adjon, akkor megcsináltatott a Budapest Együttesen még egy Carmina Buránát, minek? 200-as előadói létszámmal, mikor a világot járja Szeged. A Carmina Buránával 45 fővel. Úgyhogy de a Dohnányinak kellett. Dohnányi zenekarnak ebből nagyon sok feszültség volt. Végül is erőszakkal egyesítették a két együttest, és a Honvéd Táncszínház nevét vették fel, és ettől a pillanattól kezdve természetes volt, hogy lassanként az egyik repertoár el fog tűnni, ami úgy is eltűnik az idővel, mert végtelenségig nem lehet egy darabot játszani,
igen,
de
igen,
ebben hát a koncepcióban nincs, aki folytatja. De ebben a koncepcióban nincs, aki folytatja.
Értem.
Uh-huh. Úgyhogy ez a baj ezzel a dologgal. Kész. Idáig tartott a szomorúság. Úgyhogy...
Egyébként ennek kapcsán, ahogy most fölidézte az elmúlt évek történéseit, akkor eszembe jutott egy sommás, és hát akkor is már egy kicsit keserűnek tűnő, sőt, hát keserűnek mondható nyilatkozata, amit akkor tett, amikor 2007 végén, év végén átvette a jubileumi Prima Primicia díjat, és akkor úgy fogalmazott, hogy hát egész egyszerűen szétverték az együttesét, ha jól emlékszem, akkor igen. Még azt is hozzátette, hogy a minisztérium szétverte az
hát
együttesét.
Akkor,
de most így gondol már vissza akkor még ezekre az évekre?
Abszolút.
Szétverték
hát akkor
az együttes?
Ment a küzdelem, a minisztérium, a Hiller, de inkább a Schneider Márta államtitkár asszony, ezek nem akarták engedni, hogy a Hollerungot az igazgatom. Az igazgató már rájött, hogy a Hollerung egy csőd az együttesnek. Egy kitűnő karmester kitűnően csinálja a Dohnányi zenekart, hagyjon békét a táncszínháznak. Na most, amikor rájött, arra nem tudta elküldeni, mert nem engedték. És akkor pontosan ez a Prima Primissima fogadáson mondtam a Hillernek, hogy mondjátok meg, hogy milyen demokráciát csináltok, amikor azért, hogy ő az üdvöskéje a lendvai Ildikónak azért nem lehet elküldeni. De sok ember előtt mondtam, úgyhogy el lehetett küldeni. Nincs semmi bajom a Hollerunggal, csak ne avatkozott volna bele a táncszínháznak a dolgaiba, amit csak úgy érdekelte őt a táncszínház, hogy mi az, amit neki csinál a koreográfus. Én nem. Én egy dologba szálltam be a legelején, hogy a Kodály évfordulón felújítottam a székelyfonot. De hát ez másért történt.
Ha ez a közvetlen munkakapcsolat meg is szűnt a Honvéd Táncszínházzal, azért nyilván van egy rálátása és van egy képe arról, hogy most így 2010 nyarán vagy nyár végén milyen helyzetben van a magyarországi táncszakma vagy táncszínház, mert korábban is voltak petíciók, nyílt levelek, amit táncművészek adtak ki. Tavaly év végén volt egy petíció, amit a táncszakma összes Kossuth Díjas művésze aláírt, és tulajdonképpen ebben tiltakoztak az elvonások miatt, a Nemzeti Táncszínház mostoha helyzete miatt. Tehát úgy tűnik, hogy nincs igazán jó helyzet a táncszakmában.
Most sincs, mert szerintem még keresi a helyét, és a dolgoknak a helyét, a társulatok helyét keresi most az újonok. Felállt minisztérium, tehát ebben a pillanatban nincs jó helyzet. Annak idején, hát átadtuk, ezt többen gondolták így a Táncszövetség elnökségéből, hogy adjunk át egy petíciót a Kulturális Bizottságba, akkor Pető Iván volt a elnöke a Kulturális Bizottságnak. Én maliciósan fogadtam, ugyan nekem kellett átadni, mint én vagyok a Táncszövetség tiszteletbeli elnök, hát ilyen öreg doyen, ugye? És de hát ezt tudtam, hogy ad egy semmit mondó választ, és utána semmi nem történik. De hát mindegy, legalább nyugodt a lelkiismeretünk, hogy átadtuk. Na most azért van, ugye az elvonások az állandóan mentek. A legkegyetlenebb elvonás a Táncszínháztól történt. A Táncszínház
egy
nagyon...
A Nemzeti Táncszínház.
Igen, a Táncszínház egy fantasztikus találmány volt. De ahhoz kellett egy ilyen Rockenbauer, Bán László féle társaság, aki megértette. Hát ugye én voltam az egyik főküzdő, hogy legyen Táncszínház, ebbe veszekedések és minden volt, ilyen jó veszekedések. Mert mindig az volt a vége, hogy ha volnak emberek, akikkel veszekszem, de érdemes veszekedni, mert csak megérti, hogy miről van szó. És akkor végül is olyan konstrukcióval alakult meg a Táncszínház, amit példanélküli, csak hát ezt is igyekeztek aztán szétverni, olyan konstrukcióval, hogy azért kap egy nagyobb költségvetést, tehát ne csak azért, hogy felgyulladjon a villany, hogy fűtés legyen, és legyen egy kiszolgáló műszak, hanem azért van egy nagyobb költségvetés, hogy támogasson produkciókat. Mindenfajta, teljesen, hadd mondjak egyházi kifejezést, ökumenikus, igen. Tehát a kicsik is, hogy is mondjam, félig kezdő koreográfust, aki abszolút kortárs dolgokat csinál.
Legyen egy befogadó színház jellege is, és akár ő támogasson pénzzel színház, is produkciókat.
Mindenképpen befogadó színház. Tehát fel lehet sorolni, hogy a Táncszínház nélkül fantasztikus produkciók nem születtek volna meg. Fantasztikus produkciók nem születtek volna meg, többek között a Szegedi Balettnek, a Győri Balettnek, a Honvéd Együttesnek, az Állami Együttesnek, a Duna, Bozsi Kivet, Frenák Pál, tehát azt hiszem, a spektrum elég nagy ahhoz, hogy lehessen látni, hogy semmi, tehát nincs olyan kizárás, mint a Trafoba, hogy oda néptánc nem teheti be a lábát. Ugye, mert ott is támogatják a különböző produkciókat. Tehát itt minden, és ugye a gyerek előadások, hát a Táncszínházban havonta körülbelül 10 gyerek előadás van, vagy 12, ami fantasztikus. Mert ez a potenciális következő közönség. Aztán vannak beavatók.
Hát ugye ez fontos profilja volt a Honvéd Táncszínháznak is. De a MIPA-ban ugye nagyon nagy sikerű gyerek előadások volt.
A támogatásukkal még én is csináltam gyerekjátékot. És mindenki, hát a Honvéd Együttesnek 6 gyerekjátéka volt, amit gyerekeknek játszottunk, zsufoltázzal, a lépcsőn ültek a gyerekek minden alkalommal. Tehát, és nem születtek volna nagyszerű művek. Fel tudom sorolni, hogy az előbb felsorolt nevek közül, és együttesek közül hányan tudtak új produkciót csinálni, amit nem tudott volna megcsinálni, mert van egy nagy téveszme, ez amit egyesek terjesztettek, hogy egy olyan együttesnek, mint az Állami Együttesnek a költségvetésében benne van az, hogy új produkciókat csináljanak. Minimális az a pénz. Na most egy ilyen produkció azért mégis pénzbe kerül, meg kosztüm, díszlet, zeneszerzés, meg más alkotói díjak, úgyhogy így megszülettek fantasztikus produkciók, és azt akarom mondani, hogy még egy kevésbé sikerült is legalább 20-szor elmegy teltházen mellett. Uh-huh. Addig, amíg egy pár ilyen kis alternatív együtteseknek kis pénzt kap, 2 milliót, de azért az mégis 2 millió, és akkor a Muszínházban van egy előadás a 80 embernek. Uh-huh. holott ezek a nagy produkciók, mondom, még a kevésbé sikerültek is, legalább 20-szor elmennek. De hát van olyan sorozat, amelyik 60-szor, 70-szer ment már. Experidance-ot befogadta például. Ők se tudtak volna megcsinálni egy pár produkciót, az utolsó két produkciót nélkül, a Táncszínház nélkül nem tudta volna megcsinálni az Experidance. Na most ez a valahogy szemet szúrt valakiknek, a Schneider Márta Hiller tanácsadóinak, és kegyetlenül elkezdték a Táncszínháznak a költségvetését nyírbálni. Minden évben szépen fokozatosan vették el a pénzt.
Uh-huh. Most is született viszont is egy előadó művészeti törvény, az nem segített ezen a helyzeten?
Nem, hát ez nagyon jó, hogy említetted, nagyon ügyes. Akinek nincsen csak olyan pályázhat, akinek önkormányzati kapcsolata van. Uh-huh. Állami együttes, Honvéd együttes, Duna együttes,
tehát akik Budapest balett, ezek nem pályázhatnak. Azok nem is
részesülhetnek. Nem pályázhatnak. Uh-huh. Egyébként most jártunk benne a minisztériumba, én kezdeményeztem, mint tiszteletbeli elnök, hogy a függetlenek pénzét ne zárolja végképp a minisztérium. Tudnék, itt mostan, most negatívumot kell mondani mostanról. Azt hiszem, hogy hallgattak bizonyos körökre, akik azt mondták, hogy ez egy fölösleges kidobott pénzt a függetlenek. Na most ez nem igaz. Szeretném kijelenteni, hogy a függetlenek léte iszonyatosan fontos. Olyan fontos, mint a dühött szocializmus alatt a 60-as, 70-es években az amatőr színjátszók voltak. Tudnék, ők mindent megengedhettek maguknak, egy közszínház nem engedhetett meg. Most a függetlenek mindent megengedhetnek maguknak, mindenfajta kísérletet. Egy közszínház nem engedhetett magának, mert neki meg kell tölteni a házat minden este. Tehát kell, ha nemes kompromisszumot, de akkor is nemes kompromisszumot kell kötnie. De viszont ott van a szeizmográf, ott van a barométer, a független színház, és lehet látni, hogy mi a tűrőképesség a közönségnek. Úgyhogy ez az 1 milliárd 200 millió forint, színházakra szánt hatalmas összeg mellett semmi ahhoz képest, hogy milyen fontos. És ezt megértette a minisztérium, hál' Istennek, úgyhogy a 66%-át most megkapják a függetlenek, és ebből tovább tudnak létezni.
Ha már egyébként szóba került ez az előadó művészeti törvény, hogyha ez ugye, mint említette, a táncszínházak vonatkozásában nem is oldotta meg a finanszírozási gondokat, de vajon a táncosok egzisztenciális helyzetében hozott-e, vagy hozhat-e esetleg a jövőben valamilyen változást, mondjuk a státuszukat tekintve, mert hogy hát az anyagi helyzetük, azt tudjuk, hogy a táncosoknak, ön is beszélt már erről többször, az igencsak mostoha, ráadásul ugye egy sajátos szakmáról van szó, mert ezt lehet csinálni 20-21 néhány évig, aztán aki mondjuk nem lesz oktató, vagy nem lesz koreográfus, hát az nem is tudom, hogy igazándiból mihez kezd. Tehát nyilván, hogy a táncosok esetében is szükség lenne egy, hát nem is tudom, egy életpályamodell kimunkálására, vagy kidolgozására.
Vannak ebben a szabályozásban vannak jó dolgok, de többnyire a színházaknak nincs pénzük. Tehát az, hogy hányszor léphet fel, de ez csak a kőszínházakra vonatkozik, az állami együttesekre, tehát Honvéd, Duna együttes, és ezekre ez nem vonatkozik, tehát megvan a szabva, hogy mennyit kell fellépjen, és ha nem, akkor mit kell fölötte fizetni, de erre nincs, egy színháznak sincs pénze, tehát tulajdonképpen ugyanilyen nyomorultak a táncosok, és tényleg ünnepélyesen kimerem jelenteni, hogy a magyar ifjúság egyik legértékesebb társasága a táncosok, mert ennek ellenére nem mennek el rémes fizetésekért. Valaki, aki most hallja ezt a beszélgetést, gondolja végig, hogy egy kezdőtáncos, 5 évig legalább kezdőtáncosnak számít, van 100-110 ezer forint bruttó fizetése, ebből kap 70 ezeret készhez. Tessék megmondani, hogy egy ilyen élet mellett, amikor neki 5 órát ugrálni kell és sportolni kell, mert azért ez sport is, hogy tud megélni a 70 ezerből.
Mit csinál a 40 éves táncos?
Nézze, én ha magamból indulok ki, akkor én, hogy is mondjam, bikacsökkel vertem őket, hogy tanuljanak. Úgyhogy a 80%-a, mire mármint, befejezte a pályát...
Szerezzen valamilyen szakmát? Valamilyen képzettsége?
Többnyire táncvészeti főiskola, pedagógus és a művészeti alapiskolák, amit megint állandóan csökkentették a fejkvótát, pedig a jövőnket esszük meg, hogyha ezeket megszüntessék. Én volt alkalmam a Hoffmann Rózsának a Magyar Művészeti Akadémián elmondani, hogy mind a szemük fényére úgy vigyázzanak a művészeti alapiskolára, ezt állandóan vették el a pénzt tőlük, de ezek várják a diplomás, mert csak diplomás oktató lehet. Úgyhogy ha valaki végez és megvan a diplomája, a főiskolai pedagógiai diplomája, akkor az nagyon gyorsan el tud helyezkedni, de én inkább arra biztattam őket, hogy ne a táncos diplomát szerezzék meg, hanem legyen informatikus, legyen más pedagógus, vagy valamilyen más
szakmát. Legyen egy szakmája, és legyen egy szívügye, vagy egy szívszerelme, ami a,
igen,
ami a tánc.
Volt, tudnak választani. Büszke vagyok rá, mert van, aki más szakmát választott, és azóta nagyon szép karriert futott be. A táncos nyugdíj, ugye egy táncosnál az, hogy 25 év után mehet nyugdíjba, ez illuzórikus, mert az, ahhoz egy különleges fizikai adottság kell. Ki az, aki, ugye tegyük fel, hogy 19 éves korában végez a táncrészeti főiskolát, 25 év, akkor ugye 44 éves kell legyen. Hát kevés, főleg a lányoknál. Aki ezt meg tudja érni, és akkor
is kevés. Hát meg kérdés, hogy ezután a 25 év után milyen nyugdíj jár, vagy milyen nyugdíjat kap.
Nagyon kevés, nagyon kevesebb,
ugyanúgy az állam.
Kevesebb, mint a táncos fizetésnek a nettója, a kezdő fizetésnek a nettója. És azért mondom, hogy nagyon fontos az, hogy és ezek a gyerekek annak ellenére, hogy óriási hívás, hogy is mondjam, kereslet van külföldről, nem mennek el. Mikor ezelőtt egy pár évvel a Szentpölteni Zenés Színház megalakult, akkor óriási toborzást rendeztek Magyarországról, ketten vagy hárman mentek el. Lengyelországból, Romániából, és innen-onnan, akkor még szocializmus volt, onnan szedték össze a táncosokat, nem mentek el, pedig hatszoros fizetés volt. Úgyhogy van olyan, én ugye 6 évig dolgoztam Amsterdamba a Nemzetközi Néptánc Színháznál, és vittem ki táncost, egy párat, akinek itt, hogy is mondjam, ezért-azért nem volt jó. Vittem ki egy párat, de aztán később, mikor már nem dolgoztam ott, akkor a főiskoláról vitte ki, volt, aki jelentkezett a főiskola elvégzése után, hogy megy, és olyan többet tudok mondani, aki visszajött, hogy ő nem azért tanult.
Uh-huh. És ennek vajon mi lehet a hátterében, hogy az a tánc, amit ők művelnek, annak a gyökerei ide? Igen, köthetők. Igen, tehát nem csak az ő személyes gyökerei, hanem az, amit csinálnak.
Aki a főiskolán ugye azt úgy hívják, hogy néptánc és színházi tagozat. Tehát mindent tanulnak, tehát alternatív együttesbe is el tud menni. Tehát Buzsi Kivetnél is vannak, a Frenáknál is van, volt néptáncos, de ott a népdalal és mindennel együtt azért egy kötődést megtanul. De nem véletlenül mondta, hogy a Kodály mondta, hogy aki több száz népdal szövegét tudja, annak a magyar történelemről nem kell sokat mesélni. Az mindent tud a magyar történelemről, és ez egy nagy kötődés azért, hogyha valaki éveken keresztül néptáncot, népdalt, népművészetet tanult, az alternatív mellett. Lehet, hogy attól ő elmegy alternatívnak, de a vérében, az idegrendszerében a másik oldalot marad végig.
Hogyha az ember bemegy egy színházba, akkor már a jegynek a hátoldalán valamelyik banknak a logójával találkozik. Az előcsarnokban, a színház előcsarnokában meg ott vannak szép keretbe foglalva azok, akik a színházat vagy a színháznak valamelyik előadását pénzzel támogatják. A táncszakmának, vagy akár a táncszínházaknak nincs ilyesfajta lehetőség?
Van, sokkal szűkebb. A különböző pénzügyi intézmények, akár bankok, vagy gyárak, vagy különböző vállalatok, inkább a show business felé mennek. Uh-huh. Tehát most anélkül, hogy bármilyen rosszat gondoljon hát valaki, egy experience-nak gyorsabban adnak pénzt, mint egy állami együttesnek. Mert úgy érzik, hogy az nagyobb reklámfelület, ugye nem tudom, hogy
igen, csak azért
mondom.
Nagyon sok olyan intézmény van szerintem, például egy nagy bank, vagy egy olyan nagy vállalat, akinek mondjuk az image építésébe az is bele kell, hogy férjen, vagy talán ők is törekednek erre, hogy mondjuk olyan minőségi kultúrát támogatnak, ami mondjuk nem olyan széles kör számára hozzáférhető, vagy érdeklődésére számottartó, de az ő imidzsükhez éppen hozzátartozik az, hogy egy ilyen minőségi kulturális teljesítményt, vagy műhelyt támogatnak.
Engem 82 végén, 83 elején csaltak vissza Hollandiából. a holland színháznál az természetes volt, hogy felöltöttem a nem létező nyakkendőmet, és az együttes társulat igazgatójával megkerestük a Philips-széget, és nem tudom, ha más nem, akkor mikrofonokat kaptunk ingyen, és megkerestünk különböző...
Tehát akkor ott is azért kilincselni, meg előszobázni kellett.
Hogy lehet, ez a világon mindenütt. Hát gondolja, hogy a New Yorki opera az megél a bankárok segítsége nélkül, nem. Vagy a Milánói Scala, az lehetetlen. Szóval ott, én ott megtanultam a leckekönyvet, mire itt a rendszerváltás megvolt, akkor én már 7 éve itthon voltam. És olyan naív voltam, hogy na, elkövetkezik az a korszak, amikor a nem létező nyakkendőmet felköltöm, és akkor elmegyek ide, oda, amoda, és azt mondtam, hogy az új prospektusra rátesszük a nevét, és mert nem. Nem igazán ment a dolog. Szóval kikerültünk ebből valahogy. Ebben sok minden hozzájárult, azért itt a magyar értelmiségnek egy nagyon értékes, de nem a nemzeti oldalhoz tartozó része, rögtön hozzáteszem, hogy nagyon értékes része, nem becsülte igazán a magunk fajta együtteseket, most a népi együttesekről beszélek. Szóval nem igazán becsülte, szóval, hogy is mondjam, volt, amikor fél lábon kellett álljak a műfajok körébe, mind a gólya, attól, hogy nekem ehhez a kultúrához van kötődésem mindenféleképpen.
És a hivatalos kultúrpolitika mindezt hogy kezelte? Mert azért a táncművészek meg az önnyilatkozataiból is az érzékelhető, hogy azért az egész táncművészet meg maga a tánc egy kicsit olyan félretolt vagy perifériára tolt
műfaj. Abszolút, a legmostohábban kezelt a táncművészet, az kapja a legkevesebb pénzt. A legrosszabbul fizetettek a táncművészek. És engem nem vigasztal, hogy Hollandiába is rosszul fizetetne, de mihez képest? Mihez képest az, hogy tud normálisan élni, vagy nem? Tehát az nem vigasztal. Tehát ez mindenféleképpen egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen másodrendű műfajnak tekintették. Mit tudom én, az első Orbán kormány alatt valamivel fellendült a dolog, mondjuk jobban lehetett pályázni. Tehát könnyebben kaptam pénzt egy mondjuk egy erdélyi turnéra, amire később nem létezik, hogy pénzt kaptam volna. Akkor innen-onnan talán lehetett. Mert tehát az NKO-ban nincs annyi pénz a nemzeti kulturális alapba, nincs annyi pénz, hogy ezeket finanszírozni tudják, de ott is például a tánckollégiumnak van a legkevesebb pénze. A legkevesebb pénze. Közben állítom, hogy a táncműfaj a legsikeresebb külföldön. Tehát ha végignézi azt, hogy milyen együttesek járnak külföldre, milyen együttesek kapnak, és hányszor kapnak meghívást külföldre, akkor messze fölül vannak felette vannak a színházi világnak. Nem mondom, hogy a zenei világ ott is, hogy is mondjam, túlszárnyalja, de számszerűleg biztos, hogy sokkal többen mennek külföldre. Nem, ez így alakult ki, és sajnos ezen lényeges változás nincs. Hát, ha most bekövetkezik egy ilyen, na most több pénzre nem számíthatunk, az biztos, hogy egy pár évig itt több pénz nem lett. De hogy a meglévő pénzt sokkal észszerűbben kéne elosztani, és el lehet osztani észszerűbben.
Tehát, hogy mondjuk hogy a kultúrára szánt büdzséből nagyobb
szert jussanak. Akár csak a táncra szánt büdzsé. Hát nézze, mondok valamit. Az előző kormány elvesz 80 milliót 2008-ba. Elvesz 80 milliót a táncszínháztól. Aztán kiír egy pályázatot, amire a táncszínházba szereplő együttesek 90%-a nem vehet részt. Mert ügyesen van kitalálva a pályázat, utazásra, hazai előadásokra, és külföldi utazásra. 120 milliót írtak ki. Összehívtak egy jó indulatú kuratóriumot, és képzelj el, hogy 40 milliót nem tudtak kihoztani. Ez mit szól? A kedves közönség mit szól? 40 milliót, ebből a 40 millióból nem lett körülbelül 50 gyerek előadás, a táncszínházból nem született meg körülbelül 6-8 jelentős mű. És nem tudták kiosztani, már olyan komolytalanok voltak. Még akik megkapták a pénzt, azok is. Három ember kimegy, nem tudom én milyen, bivajröcsögei fesztiválra, egy barakba laknak, és 100 ember előtt előadnak valamit, és hazajönnek. És erre elmegy 1,5 millió.
Az elmúlt évtizedekben azért többször is kifejezetten az érdeklődés középpontjába kerültek ezek a műfajok. Most gondoljunk akár a világzene divatjára, ugye ennek okán azért az autentikus népzenére és a népdalra azért ráirányult a figyelem. Hát most más nem említsek, a francia Deep Forest révén Sebastian Márta által énekelt népdal az a slágerlisták elején.
Hát a Deep Forestben annyiban vagyok érdekelt, hogy abból a gyűjtésből vették magyar dolgokat, amit én egy Flagel nevű belgiumi
zenekutatóval. Hogy csak érzéklet tettő azt, hogy azért bizony erre is irányul a figyelem, és ennek révén azért igaz, hogy ez egy elektronikus zenei feldolgozás volt, de azért mégiscsak ráirányult a figyelem az autentikus magyar népdalra, vagy erre a műfajra, vagy aztán említhetném, más nem mondjak, a táncház mozgalmat, ami hát valóban igazi mozgalommá terebélyesedett a 80-as években. Tehát azért volt ennek széles tömegeket megmozgató ereje és hatása.
Igen, hát a táncház mozgalom, amikor alakult, tehát azért tudom, az amatőr együttesem emberei találtak ki.
Tehát ez a Bihari együttes,
igen,
ugye?
Igen. A Bihari együttes, a Folti Jolán, Stoller Antal, Lelkes Lajos, ezek találtak ki. Akkor egy akkora újdonság volt az országban, hogy villám gyorsan elterjedt, és tényleg tömegeket mozgatott meg. Ma már nem jár annyi ember táncházba, mint régebben.
Igen, ez talán mondjuk a 80-as években volt.
Igen, 80-as években volt a legnagyobb, de viszont akik átvették tőlünk ezt a dolgot magyar mintára, például a franciák, teljesen átvették. Én már voltam Toulouse-ban etnomuzikológiai konferencián, 8 évvel ezelőtt, ahol végig arról volt szó, hogy a magyar minta és a magyar iskola, ott elvittek engem táncházba, ahol 800 ember volt. És minden hónapban kétszer egy hatalmas tornateremben.
Ezt kifejezetten magyar mintára szervezték ezeket?
Magyar mintára a szervezés, de ők franciát táncolnak.
Igen, igen.
Na most ott, ami jól esett nézni, vagy Svédországban is például, hogy több generáció járt, tehát 70 évesek is. Jó, hát a svéd táncokat lehet 70 éveseknek is táncolni, legényes mondjuk kevésbé itt Magyarországon, vagy Franciaországban, tehát egy burrét, azt egy idős ember is el tud táncolni, de hát óriási népszerűség van a táncháznak. Most éppen ennek a furcsa magyar politikának a hatására valahogy úgy lecsökkent az ázsiója és az érdeklődés iránta, de létezik, tehát nem lehet agyonverni. Mint ahogy nem lehetett agyonverni az amatőr táncmozgalmat. A magyar amatőr táncmozgalom a legcsodálatosabb Európában, nem is beszélve a gyerekekről. Hát olyan csodálatos gyerek együttesek vannak, hogyha egyszer mondjuk az előző minisztérium 2-3 vezetőjét el tudtam volna csalni egy gyerek antológiára, lehet, hogy másképp gondolkoztak volna, amikor a művészeti alapiskolára osztják a pénzt. Magyarországon ebben a pillanatban a művészeti alapiskolába, ez azt jelenti, hogy az iskola mellett működik. 200 ezer gyerek van. Képzeljük, 200 ezer gyerek, ebből körülbelül 80 ezer táncol. A többi zenél, fur, farag, hímez, stb. De 80 ezer gyerek. Én azt mondtam a magyar Bálintnak, mikor ő volt a minisztérium az egyik kormányba, és akkor megint elvettek évi, azt hiszem, 2000 forintot. Azt mondtam, figyelj ide, én ismertem őket régebbről, még a rendszerváltás előtt. Azt mondtam, ide figyelj, ha politikusok vagytok, nem vagytok normálisak. Egy ilyen gyereknek van két szülője, van négy nagyszülője. És gondoljátok el, hogy hónaptól már nem tudják elküldeni, mert olyan kicsi a fejkvóta, hogy most már fizetni kéne tandíjat. Hát mondom, nem vagytok normálisak. Na, becsületére legyen mondom, hogy akkor a további csökkentést megállították. Akkor most maradtak ennél a 4000 valami fejkvótánál. Most olyan fantasztikusan táncolnak ezek a gyerekek, és itt már főiskolát végzett pedagógusok vannak, akik néprajzot, népművészetet, a történelmi vonatkozású dolgokat, múzeumban viszik őket, a gyerekeket. Úgyhogy aki egy gyerekit az általános iskola alatt, vagy 4-5 évet járt ilyen művészeti alapiskolába, az bármit fog csinálni az életébe, ezt megfertőzték.
Táncokat egyébként lehet még gyűjteni? Egyáltalán hol lehet még fehér foltokat lenni?
Majdnem lehetetlen már. Úgy lehet gyűjteni, hogy egy-két faluban, mondjuk Erdélybe, egy kicsit a felvidéken, egy-két ilyen eldugott faluba ugyanazok az emberek már alakítottak saját maguktól. A folklór nem egy kikristályos adott valamit, a táncfolklór, de az énekelt hagyomány sem, hanem az generációnként alakul. Úgyhogy mikor ilyen fiatalabb, mit tudom én, nagyon lelkes fiatal kollega, nem, ő így gyűjtötte, akkor és ekkor, mondom igen, és a nagyapját láttad táncolni? Hogy az, hogy táncol. Szóval nem állt meg a dolog. A Martin György, a csodálatos kutató, az talált egy Mátyás István ragadvány neve szerint Mundruc nevű embert Kalotaszegen, akit aztán 10 éven keresztül filmezett. Ez a pasi, bocsánat, hogy ezt mondom, meghalt már, de ez a csodálatos ember, ha mondjuk Budapesten születik, akkor lehet, hogy a világ legzseniálisabb koreográfusa lett volna. Bebizonyíthatóan a kalotaszegi legényes az egy ilyen zárt 8 taktusból áll egy figura sorozat. Tehát majdnem, hogy koreográfia, tehát nem ilyen amorf improvizáció. És na mostan bebizonyíthatóan ő legalább 30 ilyen sorozatot csinált, amit ő talált ki. Azt mondta a fiataloknak ő maga, hogy ne csak engem utánozzatok, hanem találjatok ki újabb, úgy hívják egy ilyen sorozatot, hogy pont, egy pont. Ti is csináljatok, és találjatok ki pontokat. Tehát azt lehet, hogy most egy, akit ezelőtt 40 évvel filmeztek, és ma mondjuk 60 éves, a 60 éves, hogy az sokat alakított azon a kultúrára, amit táncol, így, de új dolgot már nem lehet találni.
A táncokat egyébként hogyan lehet gyűjteni? Mert azt tudjuk, arról pontos leírások vannak, hogy hogyan zajlottak például a népdalgyűjtő körutak, de egy táncnál ezek leírások voltak, vagy film, amikor már ugye volt egyáltalán film, de korábban, amikor még ezt nem lehetett ilyen módon rögzíteni. Hogyan?
A filmek kezdődött. Na mostan, hát valamiben
nekünk, egy idős, tehát,
valamiben nekünk is nagy hatalomnak kell lenni. Hát ebben nagy hatalom vagyunk. Ugye a Bartokik Vikár Bartók Kodály elkezdték a 19. század utolsó éveiben a gyűjtéseket, hát először a vikár, és azt mondta két fiatal néprajzos a 20-as évek második felébe, Gönyei Sándor és Morvai Péter, két fiatal néprajzos azt mondja, hogy ha a Bartókék fonográffal gyűjtik a zenét és az éneket, akkor nekik filmel. És 27-ben azt hiszem elkezdtek filmezni, hát néma filmmel. Úgyhogy, és ebben megkezdődött a gyűjtés, és hát fantasztikus, már a háború előtt és a háború alatt óriási anyag gyűlt össze, aztán utána már...
De úgy tudom, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának a
Zenetudományi Intézet keretében van a tánckutatási osztály, aminek a Martin volt az első vezetője.
Hatalmas mennyiségű anyagról olvastam, hogy itt valami...
Mondom, 240 ezer méter.
Úristen.
Nem 24 ezer.
Ez egy hatalmas anyag, és igen, ez fel is van dolgozva?
A többi országokkal nálunk etikai kérdés volt, hogyha én, aki nem ugyan néprajzos vagyok, ez a becsületes szakmám, de hát mégis elmentem gyűjteni, felosztottuk a terület, például a Martin beosztotta, hogy ki hová menjen elsősorba. Ez nem szigorú dolog volt, de elsősorban én miután beszélek románul, én mezőséget kaptam területnek, a szakdolgozatom is székről szólt, azért, hogy ahol vegyes falvak vannak, a románokat is tudjam gyűjteni, mert a velünk élő nemzetiségeket is, gyűjtöttük. Na mostan ezek a morvaiék elkezdték ezt. Na most gondolj el, ha mondjuk 927-ben vagy 28-ban Tisza polgárnál, ez egy konkrét film, polgárnál lefilmeztek 60 éves embereket, akik a szatmári csapást csinálják, akkor a visszaszámolja, ez a 19. század 80-as éveibe tanult meg táncolni. 70-es, 80-as éveik.
Tehát
mi tudjuk, mi pontosan tudjuk, hogy a 19. században mit táncolt a magyar nép. Ez egy fantasztikus dolog. Kettő, hogy miután ez annyira előre haladott volt, és a Mozertant is a Martin György, Pesovár Ernő kialakította, az UNESCO ezt ide helyezte Magyarországot a központba. Tehát ma, ha bemegy ebbe az intézménybe, mint hogyha New York City, mit tudom én, Metropolitan Múzeumába bemenne, akkor azt mondja, hogy mit tudom, Tiszakécske, akkor benyomja a komputerbe, segyebek, és pontosan a pillanat alatt kijön, hogy milyen regiszter alatt található a tiszakécskei táncok. része. Az is benne van, hogy mi az, amit leírtak, mert ezt leírják, kinetográfiával leírják. Tehát még az is benne van a komputerbe. És nagyon szoros kapcsolat van a szakma, tehát a gyakorló koreográfiai szakma és az intézet között. Azért, mert egyedül Magyarországon az összes koreográfus, aki gyűjtött, az beadta az anyagot az intézetbe, és másolatot kapott. Tehát az eredeti anyagot mi mind leadtuk. Esztetikai kérdésnek tekintettük. És ettől ilyen hallatlanul erős a magyar néptánc művészet. Most nem a kultúráról, hanem a színpadi.
Egy koreográfus, vagy egy rendező, vagy akár ön is, ezt egyfajta adatbázisként tudta, vagy tudja használni?
Hát ez a szótár. Ez a szótár. Na most van közöttünk olyan, aki, ha Bartoki kifejezést használok, akkor a tiszta forrást mutatja be, tehát az eredeti anyagot természetesen formailag színpadra helyezve, és vagyunk egy jó páran, aki a tiszta forrásból hozunk létre. Én így hozok létre Elektrát, mit tudom én, Ludas Matyit, Antigonét, Széki Romeo és Júliát, de akkor én megengedem magamnak, hogy ezt az adatbázist, ezt a csodálatos szótárt, ha kell, széttördeljem. Uh-huh. És új szavakat formáljak. Tehát egy nyelvújító, mozgásnyelvújítóként vegyek részt.
Érdekes, hogy ennek kapcsán többször is beszélt arról, hogy éppen a színpad, a színház vagy a táncszínház az úgymond egyedüli megmaradási lehetősége a néptáncnak. És valóban, ha nincs színpad, vagy ez a színpadi megjelenés, akkor ez elhal, vagy elhalhat? Hiszen hát, ha visszatekintünk, akkor évszázadokon keresztül azért ez megmaradt színpad, vagy színház nélkül is.
Igen. Most mondtam el, minden évben van gyerekantológia és felnőtt antológia. Ezeken mind a kettőből két műsor van, mert annyi rengeteg csodálatos társulat van felnőttben is. Ezt mondtam egy pár fiatal kollégának, akik a tiszta forrást mutatják be, hogy figyeljetek oda magatokra, mert lassanként elfáradnak a formulák. Lassanként már nem tudsz sokkal többet kitalálni, mint hogy a körből hogy lesz egy sor, vagy hogy alakul ki valamilyen más érdekes térforma, és ezek a formulák el fognak fáradni. Nekünk az volt a véleményünk egy párunknak, akik a Bihari Együttesnél megalapítottuk ezt a magyar iskolát, Szigeti Károly, Györgyfalvai Katalin, később a Foltin Jolán, aztán csatlakozott az iskolához a Timár Sándor is, és többek. Nekünk az volt a véleményünk, hogyha csak a tiszta forrást mutatjuk be, akkor mi valamiből ki fogunk maradni. Én nem akarok kimaradni abból, amit a kortárs irodalmárok, írók, költők, filmesek, képzőművészek csinálnak. Nekem is van véleményem a világról, van véleményem az emberről, az ember természetéről, és én ezt igenis meg tudom mutatni táncban is. Óriásiak a lehetőségek, be lehet bizonyítani, hogy mi minden született. A Honvéd Táncszínháznak nemzetközi nagy sikere, 94 útunk volt, 84-től vagy 85-től kezdve, ilyen befogadó színházakba, sikere ebben rejlett, hogy ül Svédországba a kritikus, és nézi a Széki Romeo és Júliát, ott úgy szerepelt kint, hogy Paraszt Romeo és Júlia, nézi, a nézőtéren ült a Kulberg asszony, a csodálatos öreg, már meghalt sajnos, svéd koreográfusnő, nézi, aztán megírja a kritikát, és azt mondja, hogy nézem ezt a iszonyatos erejű Romeo és Júliát, és rájövök arra, hogy nem kell megtanulnom magyarul, minden szavukat értem. Na most ez volt a sikere a dolognak, tehát ez volt, akik a tiszta forrásból akartak építkezni, azok azt mondtuk magunkról, hogy ha mi táncírók vagyunk, akkor nekem ugyanolyan gondolataim kell legyenek, mint az íróknak és a költőknek.
Ebből a megközelítési módból vagy szemléletmódból nem voltak szakmán belüli konfliktusok?
Nagyon nagyok, most nincs. Most ezek elcsitultak a...
Hát de
a
gondolom,
80-as években
bebizonyosodott, hogy ez a módszer ez
a 80-as bevált. Években nem akarok nevet mondani, a legjobb magyar költők közül egy páran Sárgaföldig letoltak minket, hogy tulajdonképpen eláruljuk az igazi néptáncot, mert miért kell nekem Dózsát csinálni, meg miért kell nekem Elektrát csinálni, a Szigetinek miért kell Síralomházat csinálni, a Győrfalvainak miért kell Aszinkron című koreográfiát csinálni, és akkor egyszer egy ilyen kis borozgató éjszakán azt mondtam, nem akarok neveket mondani, de hát a kör pillanat alatt bezárulok. Azt mondtam nekik, figyeljetek ide, mondok nektek egy ötletet. Mi, vegyetek el a Kriza gyűjteményt, vagy az Ortutai gyűjteményt, vagy az erdélyi nagyolgának a gyűjteményét, és minden nap másoljatok le egy balladát, és utána írjátok alája a neveteket. Hát mondom, tulajdonképpen ti erre akartok engem biztatni. Hát ne vicceljetek, az Oscar Wilde-nak van egy nagyon jó mondása, nem táncról, valószínűleg irodalomról, vagy másról szól, hogy a művészet ott kezdődik, ahol az utánzás véget ér.
A 80-as éveket említette, és hát ugye a 80-as évek volt, ugye 1983 az István és az István a királynak a királydombi premierje vagy bemutatója, és akkor kifejezetten a szakmából, talán az ön mestereitől is érkeztek olyan bírálatok, hogy hogyan lehet rockzenére, vagy hát erre igen, a zenére, mondjuk mezőségi táncot, vagy dunántúli ugrost.
Így van, hát engem a Molnár István, ugye mesterem, épp akkor folyt a tévébe egy felvétel az ő képes könyvéről, ez 7 tétel, és minden tételt egy más együttes csinálta. És a rendező megkért, hogy menjek el, és üljek az öreg úr mellett a vezérlőbe, mert ő nem bírja el az elektronikus dolgokat. És hogy én próbáljam egy kicsit, hogy is mondjam, legyek a moderátora ennek a dolognak, és én minden nap kocsival vittem a stúdióba, és kocsival mentünk el. Ezért a tévét szerényen megfizetett érte. Viccből mondom, ingyen is csináltam volna. És akkor kezdődtek a munkák az István a királya, és azt mondja nekem, hogy Novákkal maga egy olyan rendes fiú, azt mondja, hogy keveredett maga ezek közé? Mit keres maga ott? És akkor mondtam neki, de Pista bácsi, hát egy éve dolgozunk rajta majdnem. Akkor úgy volt, hogy mielőtt az István királyt bemutatták, egy évig minden csütörtökön találkoztunk a Szörényieknek a régi házába, a Törökvészi úton, és ott mindent megbeszéltünk, még a kísérleteket is megbeszéltük. És akkor mi megbeszéltük, hogy a Koppánynak a notája mögött olyan kísérlet kéne legyen, hogy ebből egy mezőségi forgos csináljak. És nem tudom, mondom, de hát, és Pista bácsi, ott több ezer szakadt gyerek lesz, akik életükben nem néztek néptáncot, és most néptáncot fognak nézni. És tulajdonképpen az akkor egy komoly világzenének megfelelő dolog volt, hogy rockzenére megjelent a néptánc, sőt, akkor a Koltai a rendező elfogadta, hogy a kosztümben vannak a főszereplők, tehát történelmi kosztümben vannak a főszereplők, de a tömeg az farmer nadrágban, singulyban, és szoknyában, és tornacipőben van. És mikor Csíksomlyón szerencsém volt az életemben, hogy engem bíztak meg, hogy a Csíksomlyói István, akiret rendezzem, koreografáljam, ott például az erdélyi magyar együttesekből bevettem 3-at, és azok fel voltak háborodva, hogy hát ők miért farmer nadrágban táncolják ezt, hát ez olyan, mint egy korcsos. És nem tudom, hát akkor mondom, gyerekek, higgyetek nekem. És ott volt 300 000 ember, aki tökéletesen elfogadta. És eszükbe nem jutott, hogy ezek miért nincsenek csizmába. Úgyhogy, de hát ez a jövője a dolognak. Hát enélkül nincs jövő. Ha nem megyünk be a világszínházba, és nem megyünk bele a világzenébe. Például a Foltin Jolán a koreográfiai csodája, hogy a néptáncműsor csinál, kinépeik vagytok egy, kinépei vagytok kettős, de úgy dolgozza fel, mint a világzenét, és az egyiket elvittem Avignonba, mikor ez az elképesztő megtiszteltetésért, hogy megjelenhettünk, és ráadásul egy olyan évben, mikor a Bézsárt társulat, még akkor élt a Bézsárt, az ott az utolsó éve, hogy még volt Bézsárt volt ott a Prelokász együttes, tehát ilyen társulatok voltak, és óriási sikere volt annak, hogy néptáncot csinált, de megtalálta módját, hogy lesz ebből világzene. És ez borzasztó fontos, ettől én nem becstelenítem meg a néptáncot, sőt, megpróbálom mindenkinek számára közérthetővé tenni.